Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumunkkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizódot is egy köszönömmel kezdeném, köszönöm a sok üzenetet, amit írtatok, illetve köszönöm a támogatást. Ha te is támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán. Kizárólag a rendszeres támogatóim számára hallgathatók az Attágító egyszer volt extra epizódjai. Minden támogatóm havonta egy új részt és egy bónusz mini epizódot hallgathat meg, természetesen reklámmentesen. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. Maradj szkeptikus, maradj kíváncsi! 112 éve süllyedt el a Titanic, amely szerencsétlenségről tengernyi film, irodalom, mi egymás készült. Ám ez az epizód egy alig ismert történetet dolgoz fel. 1912. április 15. hajnali 2 óra. A Titanic fedélzetén kaotikus félelem uralkodik, amint a hajó lassan az Észak-Atlanti óceán jeges vizébe merül. A süllyedés immáron mindenki számára nyilvánvalóan elkerülhetetlen. A süllyedő kolosszus recsegése és dübörgése tölti be a levegőt, az utasok kétségbe esetten kutatják a menekülési lehetőségeket. Jeges szél söpör végig a fedélzeten, az emberek sikolyai és kiáltozásai keverednek a szélső öltésével. Szinte tapintható a vad, eszeveszett, zsigeri félelem. A káosz közepette két férfi küzdi át magát a síró, pánikba esett és agresszív utasok között, az utolsó megmaradt mentőcsónak egyikéhez. A férfi a karjában két csöpség lapul, akik zavarodottan, álmosan és félve tekintgetnek körbe. A magasabb férfi valamit mormol az orra alatt. A remény utolsó szikrájába kapaszkodik. Az utolsó mentőcsónak, a D összecsukható mentőcsónak már karnyújtásnyira van. Megtelt, nincs több hely, kiáltja az egyik tiszt, és nem engedi őket közelebb. Charles Lattoll, a másodtiszt, a legénység tagjaival láncot alkot a csónak körül, hogy megakadályozza a férfiak beszállását. A férfin őrült félelem lesz úrrá. Könyörgök, uram, még olyan kicsik. És ezzel a karjában levő csöpségre is annak testvérére mutat. A steward a fejét rázza, de aztán rövid habozás után ezt mondja. Csak a gyerekek. A hálás férfi megöleli és megcsókolja a kicsiket, majd az utasok kinyújtott karjaiba dobja a 2 évest, aki sértetlenül landol a mentőcsónakban. A nagyobbik gyereket, aki még nem töltötte be a 4. életévét, magához szorítva néhány mondatot mormol a fülébe. A gyermeke komolyan bólint. A kicsi azonban az apjába csimpaszkodik, és nem akar elszakadni tőle. De nincs kiút, és nincs több idő sem. A mentőcsónakba emelik, aprócska 2 éves testvére mellé kucorodik. Lollo nagyon fázik. Egy amerikai bankár lánya mellett ül. A lány ölében egy kis kutya reszket. A Titanic fenyegetően nyikorog, zúg. Evez, teljes erőből! Adja ki az utasítást az egyik tiszt, és a mentőcsónak távolodni kezd. A kisfiú a fekete óceánt nézi, amelyen hatalmas jégdarabok úznak. Az idő megállni látszik, mégis rettenetes sebességgel pereg. A férfi egy utolsó pillantást vet a fekete vízre és a mentőcsónakokra, amelyek gyorsan távolodnak. A hajón, mintha robbanások futnának át. A mendőrgésszerű hangokat sötétség követi. Itt is, ott is kialszanak a fények. A meredeken az éjszakai égboltba tornyosuló hajó hatalmas robajjal törik ketté. A villanyvezetékek elszakadnak, és a Titanic teljes sötétségbe borul. A pánik, ha lehet egyáltalán fokozni, a tető fokára hág. A férfi tekintete, akinek a sorsa már megbecsültődni látszik, végigvándorol az óceán vízén és a körülötte tolongó kétségbe esett alakokon. Szeme a mentőcsónakot kutatja. Vajon elég messze kerültek a hajótól? Barátja mellette kapaszkodik egy korlátban, tudatnyi egyéb utassal egyetemben. Aztán az örökké valóság néhány szempillantásra sűrűsödik. A férfi szíve vadul ver a melkasában, amikor az Atlanti óceán jeges permetét érzi az arcán, és látja, hogy a hajó süllyedő részei a sötét óceán fölé magasodnak. Kapaszkodj, figyelmezteti magát. Kapaszkodj, és aztán úsz. De az eszement hideg, és a sötét óceán nem engedi őt cselekedni. A férfit magával rántja az örvénylő, jéghideg víztömeg. Az óceán vize ezen az éjszakán fagypont alá süllyed. A férfi küzdeni próbál, de ereje semmivé lesz a hideg és hatalmas víz erejével szemben. Utolsó lélegzetvételével felküzdi magát a víz felszínére. A hatalmas sok után, amit a jéghideg óceánba való lemerülés okozott, most felbukkanva a levegő után kapkod. Minden pocikája ég, fáj. Túléltem, villan át az agyán, és a szemei a sötétséget pásztázzák. De ebben a pillanatban egy szörnyű remegési roham lesz úrrá rajta. Hol a mentőcsónak? Hol vannak a kicsik? Kiáltani próbál, de a hangja elveszik a hullámok zúgása és a túlélők kiáltásai között. Merre úszon? Merre vannak a csónakok? Kétségbe esetten néz körbe. A kegyetlenül hideg víz ellen küzd. Úszni próbál. De minden mozdulat egyre több energiát követel. A remegés lassan alább hagy. Mozgással lelassul és nehézkessé válik. Merre lehetnek? Merre ússzak? Teste kétségbe esetten kiált valami melegség után. A szíve egyre lassabban és lassabban dobog, még végül minden erejét felemésztve utoljára tölti meg tüdejét levegővel. A férfi sok utastársával egyetemben halára fagy az óceán jeges vizében, miközben a Titanic a sötétségbe süllyed, és a tengeri utazás egyik legnagyobb tragikus fejezeteként vonul be a történelem könyvekbe. Utolsó gondolatként még felvillan szerettei képe. A férfi annak a reménynek azzal szikrájával hal meg, hogy a két kicsi megmenekült, hogy a horizont mögötti hajnal számukra új esélyt jelenthet. Hoffmann úr 1500 másik utassal együtt halt meg azon az éjszakán. Hoffmann azonban nem az igazi neve volt. Az igazi neve ugyanis Michel Navratil volt, és története tragikus. Mint a katasztrófa után kiderült, Michel Navratil elrabolta a fiait. Michel Navratil magyar állampolgár volt. 1880-ban született a mai Szlovákia területén levő Szereden, Pozsontól 40 kilométerre. 1902-ben Franciaországba emigrált, először Párizsba, majd Nizzába, ahol dolgozott, mégpedig kiváló szabóként és divattervezőként. 1907-ben Nizzában egy konfekcióruha boltot nyitott, és couture butikja is nagy sikert aratott, a család nagyon jól élt. Nizzában élt tehát feleségével, az argentin Marcellel és két gyermekükkel. Marcel Caretto és Michel Navratil 1907. május 26-án házasodtak össze Londonban. De mindkét házastársat annyi vad, a másik számára érthetetlen érzés töltötte el, hogy házasságuk hamarosan tönkrement. Ebben jelentős szerepet játszott Michel legjobb barátja és Lolo keresztapja, a jóval idősebb Rey de Villeray gróf, akivel Marcel viszont létesített, és aki miatt elhagyta a férjét és magával vitte a gyerekeket is. Kicsivel ezután beadta a vállókeresetet. A bíró a gyerekek ideiglenes felügyeleti jogát Marcel bátyjának ítélte, aki viszont a gyerekek gondozását az anyjukra bízta. Michel immáron csak vasárnaponként láthatta a gyerekeit, ami elviselhetetlen volt a számára. Rajongott a fiaiért, és elképzelhetetlennek tartott egy olyan életet, amelyben nem láthatja, nem nevelheti fel őket. De hogyan kerültek a Titanic fedélzetére? 1912. áprilisában, miután eladta üzletét barátjának és kollégájának, Louis Hoffmannnak, Michel Navratil úgy döntött, hogy két gyermekével Chicagóba költözik, ahová családja egy része kivándorolt, hogy új életet kezdjen. A húsvéti hétvégén, amikor látogatási joga volt, elvitte a gyerekeit, és egyszerűen azt mondta nekik, hogy elköltöznek, és hogy az anyjuk majd csatlakozik hozzájuk. Kelin keresztül jutottak Angliába, és 1912. április 10-én Southamptonben szálltak fel a hajóra, három Monte Carlo-ban vásárolt másodosztályú jeggyel. A Hoffmann-tól kölcsön kapott útlevélnek köszönhetően ő és a gyermekei ezen az álnéven utaztak. A Titanic fedélzetén egy csinos, másodosztályú kabinban foglaltak helyet. Az út Amerikába, ahol gyermekeivel az új élet reménye várta, 26 dollárjába került. Egy túlélő, Lawrence Beasley 1912. májusában kiadott könyvében szintén leírta az április 14-e délutánját, amelyben megemlítette Navratilékat, akiket a másodosztályú sétáló fedélzeten látott vidáman játszani. Megemlíti a gyermekek apját, aki odaadóan törődött velük, és soha nem hagyta őket magukra. Michel soha többé nem akarta látni Marcelt. Ez áll abban a levélben, amelyet a halála után találtak meg a kabátjában. A másik zsebében a pipája és egy töltött revolver volt. Unokája, Elizabeth, aki könyvet írt apja és nagyapja élményeiről a Titanicon, biztos benne, hogy a saját halálával szembesülve a Lollónak szert szeretetteljes üzenetet egyfajta bűntudat szülte. Idézem. Nagyon nehéz volt megírni a könyvet. Azt, hogy a nagyapám és Marcel hogyan rontottak el mindent, hogyan változtattak egy gyönyörű házasságot tragédiává, mert mind a ketten annyira szélsőségesek voltak az érzelmeikben, és nem tudták megérteni egymást. De most vissza a mentőcsónakhoz. Hajnali fél ötkor végre egy hajó a láthatáron, a Kárpátia. Lollót és a testvérét egy krumplis zsákban húzzák fel a hajóra. Reggel 7 óra 15 perc körül landolnak a Kárpátia fedélzetén, a hajótörés mintegy 700 másik túlélőjével együtt. A két franciául beszélő gyermek nem tudja megmondani a nevét, csak becenevüket ismerik. Lollo és Mamam. A Kárpátia 1912. április 18-án este fél 10 körül érkezik New Yorkba. Mivel a gyerekek nem tudják megmondani a vezeték nevüket, és a Titanicon mindenki Hoffman orfiaiként ismerte őket, a sajtó a Titanic árvái, illetve a mélység árvái néven cikkezik róluk. A gyerekekről készült fotó bejárja a világot, szívszorító látni a két csöpséget. Megmentésük után egy tehetős első osztályú utas veszi őket gondozásba a New Yorki lakásában. 24 órán belül több mint 30 örökbefogadási ajánlatot kapnak. A fotón, amely bejárta a világot, mindketten egy hatalmas, öblös fotelben ülnek, Lollo egy játékgőzüssel az ölében. A sajtó hatalmas érdeklődést mutatott irántuk, mivel ők voltak azon túlélő gyermekek, akikért nem jelentkezett egyetlen rokon sem. A képet egyéb más képpel együtt megnézheted az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. Édesanyjuk Marcel otthon a Le Figaro című francia újságot lapozgatja, mikor hirtelen meglátja a képet a gyerekeivel. Immár több mint egy hónapja nem hallott róluk. A húsvéti hétvégén az apjukkal voltak, de amikor a fiúkat haza szerette volna hozni, nem találta őket. Felismerő fiait Marcel azonnal kapcsolatba lépett az amerikai konzulátussal. Hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Marcel valóban az anyjuk, személyes kérdéseket tettek fel az anyának és a gyerekeknek. A francia konzulátus ezután fényképeket kért a fiúkról, hogy a személy azonosságukat véglegesen megállapíthassák. Az anya és a fiai találkozására 1912. május 16-án New Yorkban tanunk előtt került sor. Két nappal később mindhárman visszatértek Franciaországba. Marcel hazatérése után elhagyta a grófot. Pár lelkiismeret furdalást gyötörte, de a férjét hibáztatta házassága tönkretételéért. Nem volt túl őszinte önmagához, mert elviselhetetlenül viselkedett, és mert ő hatta el Michelt és csábította el a grófot, ez teljesen biztos. Mondja Elizabeth Navratil, aki életében csak egyszer látta nagymamáját, Marcelt. Hogy miért? Azt nem akarta elárulni. Hogy apja miért nem tudta magát megmenteni, noha ő és a fiai másodosztályon utaztak, és így könnyen felszállhattak volna a mentőcsónakok egyikébe már a kiürítés kezdetén, az továbbra is rejtély marad. Jól ismert tény, hogy 1912. április 14-én a Titanic 23 óra 40-kor egy jéghegynek ütközött. Az első mentőcsónakokat 0 óra 40-kor bocsátották vízre, többségüket félig üresen. Elizabeth Navratil így gondolja. Idézem. Azt gyanítom, hogy amikor a gyerekek aludtak, meglátogatta a barátait a harmadik osztályon, és úgymond ott ragadt, és csak az utolsó pillanatban szabadult ki, amikor a felső fedélzetre nyíló harmadosztályú ajtók kinyíltak, és csak ekkor tudta felébreszteni a gyerekeket. Ez egy észszerű magyarázat a késői érkezésre a felső fedélzetre, mivel a harmadik osztály utasaitól eltérően az első és a második osztály utasai kezdettől fogva hozzáférhettek a mentőcsónakokhoz. A megtöltésüknek azonban egy olyan szisztémát kellett volna követnie, amely lehetővé tette volna a harmadosztályú utasok beszállását is. A csónakokat az első osztályról kellett volna lassan leereszteni és lefelé menet felvenni a második és a harmadik osztály utasait. Mivel azonban a kapitány ezt a manővert elmulasztotta begyakorolni a legénységgel, a mentőcsónakok nem álltak meg sem a második, sem a harmadik osztályon, hanem félig üresen ereszkedtek le a vízbe. A harmadik osztály utasai kezdetben szintén az alsó fedélzeten rekedtek, vagy tévedésből, vagy azért, mert azt hitték, hogy a lent tartózkodók bejuthatnak a mentőcsónakokba. Ennek eredményeként sokkal több első osztályú utast mentettek meg, mint harmadosztályú utasokat. Ha Michel 2 perccel korábban ér a hídra, valószínűleg túlélte volna, akkor a gyerekeivel együtt beengedték volna az utolsó mentőcsónakba, mondja unokája, Elizabeth Navratil, aki könyvet írt a Titanic elsüllyedéséről. Michelnek csak az utolsó pillanatban sikerült 2 gyermekét a fedélzetre vinnie, akik a D összecsukható csónakban kaptak helyet, az utolsó csónakban, amelyet hajnali 2 óra 5 perc körül sikeresen indítottak el. Michelt eltűntként jelentették. Holtestét 5 nappal a hajótörés után a McKay Bennett nevű hajó találta meg, amelyet a White Star Line bérelt fel a hajótörést szenvedett utasok holtestének felkutatására és kiemelésére. Május 15-én temették el a téves Louis Hoffman név alatt a Halifaxi zsidó temetőben, mert a név alapján azt feltételezték, hogy izraelita vallású volt. A csatolt azonosító okmányban ez áll, idézem. Louis M. Hoffman, 15-ös számú. Becsült életkora, 36 év. Fekete haj és bajusz. Ruházat. Szürke, zöldbélésű kabát, barna öltöny. Holmia. Aranyóra, lánccal, 6 fontot tartalmazó pénztárca. A Cook Agency bankjegyváltásáról szóló elismervénye. Jegy. Pipa, tokban. Pisztoly, töltve. Érmék. Jegyzett a Charing Cross Hotel 126-os szobájából 1912. április 10-ről. Marcel és a halifaxi hatóságok között hosszú levelezésbe is 2 évbe telt, mire férjét hivatalosan is Michel Navratilként azonosították, és a sírján levő táblát kicserélték. Mammon, aki a Titanic tragédiájakor mindössze 2 éves volt, igazi neve Edmond Navratil volt. Felnőttként tanulmányai után építész, belső építész, majd építési vállalkozó lett Lourdesban, ahol megnősült és 2 lánya született. A II. Világháború alatt a francia hadseregben szolgált, az 1940-es német offenzíva során fogságba esett, majd sikerült visszatérnie Franciaországba. A fogság és az átéltek azonban mély nyomokat hagytak benne. 1953-ban, 43 éves korában szívrohamban halt meg. Lolo, a nagyobbik gyerek, akinek igazi neve apja után Michel volt, később filozófia professzor lett Montpellierben. Hosszú életet élt meg, de a Titanic katasztrófájáról ritkán és nem szívesen beszélt. Mire emlékezett pontosan Lolo? A nagy ezüst tálcán felszolgált tojásokra a másodosztályú étkezőben. És azt sem felejtett el, hogy a csónakban valakitől édességet kapott, és hogy egy krumplis zsákban húzták fel a Kárpátia fedélzetére. A Kárpátián először elválasztották Mammontól, mert nem tudták a testvérek, és ez nagyon megríkatta. Az ezüst ebőeszközökre is emlékezett, és annak a hölgynek a kedvességére, aki őt és Mammont befogadta New Yorkban, amíg az édesanyja meg nem érkezett. A hajó tragédiájáról ez maradt meg az emlékezetében. Idézem. Nagyon tisztán emlékszem arra az éjszakára, amikor a Titanic elsüllyedt, írta Lolo 1991-ben a Titanic International Society-nek. A kabinunkban aludtam, ahogy a kisöcsém is. Apám ébresztett fel minket egy általam ismeretlen férfi kíséretében. A karjaiba vett és felvitt a Titanic hídjára, a társa pedig az öcsémet vitte. Aztán egy mentőcsónakba kerültünk, ami már majdnem tele volt. Apám azt mondta, hogy mondja meg az anyámnak, hogy mennyire szereti, aztán azt, hogy el kell hagynia minket. Nem tudtam, hogy soha többé nem látom őt. Arra emlékszem, hogy a csónakot vízre bocsátották, hangosan a vízbe csapódott, majd eltávolodott a Titanic-tól. Aztán elaludtam. Amikor újra felébredtem, a tenger nyugodt volt, és egy nagy hajó közeledett felénk, a Kárpátia. Egy zsákba ültettek, és felhúztak a hajótest mentén. Az idős férfi a Titanic roncsának 1986-os felfedezése után hirtelen új hírnévre tett szert, azon kevés túlélők egyikeként, aki még mindig életben volt. 1996-ban két másik túlélővel együtt pedig meglátogatta a hajótörés helyszínét, ahol éppen a Titanic egyes részének felszínre hozását célzó munkálatok folytak. Mielőtt visszatért volna Franciaországba, először és utoljára meglátogatta apja sírját Új-Skóciában, Kanadában. Amikor pedig lánya elkísérte a mozikba, James Cameron Titanic című filmjének a vetítésére, az akkor 88 éves férfit nagyon felkavarta a film, és még hosszú ideig reszketett utána lánya karjaiban.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.